A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajdai Csabát hallják, a nap vendége Karagics István, a Blossam Capital ügyvezető igazgatója. Témánk továbbra is az iparág, mármint a privát bankár és vagyonkezelői iparág. Tettél egy kijelentést a műsor első részében, hogy a ti felmérésetek szerint nem különösebben növekszik az aktív privát bankárok száma. Hát nézzük egyébként most, hol tart a szakma, hányan vannak ebben a szegmensben, és mi lesz a prognózis a következő időszakra nézve?
Magyarországon nagyságrendileg 400 privát bankár dolgozik, ez most már jó ideje, ez a nagyságrendi szám, ez így volt 2008-ban is már, akkor 360 volt, és hiába ment a kezelt vagyon állomány egy elképesztő dinamikus növekedésen keresztül, az akkori 1700 milliárdról, ugye most már 9000 milliárd forint környékén vagyunk, a prognózisunk szerint 5 év múlva ez a szám is meg fog duplázódni, tehát még nagyobb lesz. Inkább az, ami nagyon ami rendkívül erősen megváltozott, a munkavégzésnek a módja. Csináltunk idén egy olyan tanulmányt, amit még senki nem csinált Magyarországon, gondoltuk, akkor egy ilyen nehéz fába belevágjuk a fejszénket, az egész vagyonkezelési szektornak egy szervezeti és humán erőforrás kutatása, amiben vagyonkezelőket, privát bankárokat interjúvoltunk meg egy nagy sereg kérdésen keresztül, hogy hogyan alakult át a munkájuk, milyen tapasztalataik vannak, miket várnak, és azért jó egy ilyen tanulmányon keresztül, vagy egy ilyen kérdéssoron keresztül ezt monitorozni, mert gyakorlatilag ezek a szakemberek a pénzügyek legfelsőbb polcait, vagy azt van mondjuk kezelni.
És hát elég arra sok standard figura van közöttük, elnézést a kifejezésért, nagyon sokokat ismerek, szinte már a korai 90-es évekből, tehát valaki itt ragadt a pályán, és valószínűleg itt is marad a következő időszakban.
Hát ez egy egészen különleges, mert nem sok olyan szakma. Nyilván itt azért a
szociális rendszerváltás. Hát amit végeznek.
Igen, hogy a rendszerváltás után volt egy olyan lehetőség, hogy az egyik privátbanki vezető, akit mindig szoktam idézni a privátbanki gálák díjátadóján, mondott egy nagyon jó bomont, szó szerint azt, hogy annak idején ennek a néhány száz főnek, ennek az a szerencséje volt, hogy abban a szerencsében részesülhetett, hogy nem pusztán alkalmazni kellett egy piacot, hanem és implementálni Magyarországra, hanem mi magunk tudtuk megteremteni azt, felépíteni a szabályozói oldalát, az ügyfeladat, a kiszolgálási modelleket, tehát minden olyasmit Magyarországon, erre semmilyen best practice nem volt, ezt ez a néhány száz szakember építette föl. Nagyon érdekes egyébként.
De hát bocsáss meg, hogy megszakítalak, azért a legnagyobb szolgáltatóknak mégiscsak van nyugati, például osztrák hátterük, nézzük a bankokat. Ennek ellenére azért ez egy, mégiscsak volt egy talpazat, egy osztrák példa, vagy sem?
Nagyon érdekes, mert az egyik oldalról igen, ők teljesen máshoz vannak szokva, más vérmérséklet, ez más. Gondoljunk bele, hogy Közép-Kelet-Európában a részvényekhez való hozzáállás az olyan szinten különbözik országonként, Ausztriában teljesen máshoz van szokva egy privát bankár.
Mondjuk a részvénytartási hányad ott sem annyira nagy Ausztriában, kicsit száfollak ezzel. De mondjuk
nem olyan korreláció van, hogy ahogy megyünk nyugatról keletre, úgy nő vagy csökken, akár a kötvényekhez való hozzáállás, hanem teljesen más a... Mondok egy nagyon egyszerű, kézzelfogható példát. Magyarországon nagyon alacsony a diszkréciális portfólió menedzsmentre való hajlam, ami azt jelenti, hogy van valakinek, nem tudom, 100 millió forintja, akkor azt mondja a privát bankárának, hogy hát egy 20 millió forintot azt megtartok, hogyha bármilyen olyan célra kell, de 80 millió forintot pedig ilyen diszkréciális portfólió menedzsment alá helyezek, ami azt jelenti, hogy a befektetési döntésekkel a privát bankár az nem kell, hogy minden nap fölhívja a javaslataival, befektetési tanácsadói együttműködésben a ügyfelet, hanem hanem egy szakmai megbízás alapján. Nyilván előttem végignézik a kockázati profiltól kezdve az összes olyan habitusbéli, tehát erre van egy ilyen checklist, van különböző modellje, mindegyik banknak más és más, hogy ezt hogyan építik föl, de a dolognak az a lényege, hogy profilozzák azt az ügyfelet, és onnantól az ügyfélnek ezzel nem kell fáradnia, nem kell erre figyelmet fordítania, és egyébként ez bármikor megszüntethető, tehát hogyha fél év után, egy év után, két év után úgy érzi az ügyfél, hogy megszünteti, akkor visszaveszi ebből a, és újra saját irányítás alá helyezi.
Tehát, hogy is mondjam, amit felvázolsz, tehát jelzi még mindig a bizalom? Ilyen, vagy az attitűd más?
És ez a nagyon érdekes, hogy miközben ezt a fajta, tehát míg Ausztriában ez bőven 50% fölötti, a teljes vagyonállományra vetítve, addig Magyarországon az a és ezt a privát bankárok mesélik, és akkor ilyen formán ez inkább szóbeszélt, ez senkinek nem a hivatalos álláspontja, de mégis egy nagyon érdekes, hogy miközben 90-95%-ban a privát bankárra hagyatkozik az ügyfél, magyarán, ha odaadná diszkrecionális portfólió menedzsment együttműködésben, hogy hadd csinálja azt a privát bankot, amit jónak lát, és ugye a hozamokon, a kockázati profilokon, tehát neki is vannak ilyen fékei ellensúlyai, tehát hogy nem arról van szó, hogy másnap fölrakja az egészet a pirosra. Ezt nyilván a bankoknak is, meg a bankok compliance részlegeinek is a felelőssége, de magyarán miközben a 99%-ban mégiscsak a ügyfél rá hagyatkozik a privát bankára, de azt a, hogy ezt hivatalosan deklarálják ezt a fajta felelősségáthelyezést, vagy ezt a, hogy te fogalmaztál, bizalmat, azt nem hajlandók papírra vetni. És ez nagyon, tehát ez most mindegy, ezer oka van, szakmai, leterheltségbéli munka, kommunikáció, gondolj bele, hogyha van 10 ügyfelem, és mind a 10-nél az az ötletem, hogy most vegyünk meg egy részvényt, akkor mind a 10-et egyesével végighívni, ez mennyi idő, energia, el kell érjem, pont elérem, jókor kapom el az ügyfelet, beszerzem tőle a megbízást, míg hogyha ugyanez a 10 ügyfél, aki egyébként mind a 10 az én telefonhívásomra azt fogja mondani, hogy Karagics úr, kiváló ötlet, nagyon jó. Ön azt mondja, hogy ez, annyira sok éve dolgozunk együtt, kiváló ötlet, vegyük meg ezt a részvényt. Elképesztő a hatékonyságbéli különbség, hogyha ugyanez a 10 ember azt mondja nekem, hogy akkor fél évente üljünk le, nézzük meg, hogy milyen eredménnyel, milyen hozzama, milyen taktikával, hogy csinálta, és azt kérni egyébként, hogy havonta tájékoztassam őket arról, hogy milyen stratégiával, hogy fektetem be a portfólióját, de egy füst alatt, egy döntéssel meg tudom hozni azt a elhatározást, hogy akkor itt most ennek a 10 ügyfélnek megvesszük ezt a részvényt, nyilván a portfóliómért függőjében különböző arányban a számlájukra. Ég és föld a kettő, Magyarországon mégis hiány, tehát hogy igénylik az ügyfelek ezt a személyes kattot a dologba, de mondom, ebben is a világban hatalmas nagy, tehát olyan szintű változások vannak, hogy 10 évvel ezelőtt hát nem is sejtettük volna, hogy milyen ügyféligény szolgáltatási igény változások vannak.
És mi most egyébként, ami kiemelkedő ügyféligény?
Nagyon megváltozott, tehát nem a hozam, régen a hozam vitt mindent. Most is egyébként, amikor megkérdezik a privátbanki ügyfeleket, hogy mi alapján választanak szolgáltatót, akkor nagyon érdekes, mert véletlenül sem a digitális elérhetőséget, vagy az ESG-t, vagy a, tehát egy csomó olyan dolgot, amiről azt hinnénk, hogy na hát az a trendi, biztos, hogy amiatt azt szeretnék választani az ügyfelek, nem. Az elsődleges a végén a hozam, de amikor elkezdenek velük beszélgetni arról, hogy mik azok a ugye pénzügyi hozzáadott értékű szolgáltatások, vagy a nem pénzügyi hozzáadott értékű szolgáltatásokat így elkülönítjük, akkor a pénzügyeknél mondjuk a komplex vagyonkezelésre való igény, de a komplex vagyonkezelésben az, hogy a holisztikus vagyonkezelés, tehát hogy az életbiztosítási oldalt is megnézni, a hitelezést, private equity-t, de ugyanígy az öröklési tanácsadás például megjelent, adótervezés. Tehát egy csomó olyan dolog, ami régen az volt a kérdés, hogy melyik részvényt, vagy melyik befektetési instrumentumot pedzegessék, addig most egy sokkal összetettebb, akár az ingatlan befektetési tanácsadás. Említetted egy fél mondattal, az nagyon jó volt, hogy akkor ilyen egészen belsőséges viszonyba kerülnek, és olyasmit tudnak meg a privát bankárok. Ez a szószoros értelmében így van, hogy egy olyan, pláne aki 10-15 éve látja valakinek a vagyonának az alakulását, látja azt, hogy milyen családi viszonyokon ment keresztül. Ne felejtsük el, hogy ennyi idő alatt a házasságok élnek újra, vagy mennek tönkre, és születnek új gyerekek, örökösök, vagy éppen alakulnak olyan egészségügyi helyzetek. Tehát, hogy nagyon sok drámán, nagyon sok tapasztalaton mennek keresztül, és ezek mind megjelennek. Egyre inkább követelik ezt, különösen a szenior privát bankároktól az ügyfelek.
Hát sok mindenkit ismersz közülük. Hogy látod egyébként ezt a területet, ha csak munkaerőpiaci oldalról nézzük, mekkora a fluktuáció, vagy nagyjából ez standardnek minősíthető?
Hát ez egyébként az egyik érdekes téma volt a konferencián, ott felvetette, mint moderátor a adott panelban ülő kollégáknak, és inkább azt fogalmazták meg, hogy a már meglévő kollégák, a meglévő gárda tekintetében, ugye minden szakmában van valamekkora fluktuáció, értetően pályahagyók, stb. Ez azért eléggé a pénzügyeknek a magas iskola, tehát a felső. Itt egyszerre kell nyitottnak lenni egy nem tudom én, adóstruktúrával kapcsolatban. Nem kell megoldást nyújtani, tehát senki nem azt várja, hogy adótanácsadó legyen a privát bankár, de hogy az, hogy az ügyfélnek a problémáját és az igényét pontosan azonosítsa, és utána végigkísérje azon az úton, amíg az adó megoldáshoz is jut, egészen odaig, hogy a vagyonportfólió komplex áttekintését elvégezzék, akár több joghatóságon keresztül, vagy konciens szolgáltatásokhoz jutása. Tehát nagyon-nagyon komplex, sokkal komplexebb szerintem ez a szakma, mint volt 10 év, vagy 15 évvel ezelőtt. Az egyik, viszont a másik az meg tagadhatatlan, egy nagyon finom szó, szeniorosodik a szakma, tehát az a 20-25 éves, 30 éves fiatalember, hölgy vagy úr, aki 2005-ben elkezdte ezt a szakmát, az most 20 évvel idősebb. És az utánpótlás az egyik fő kérdés, hogy én azt gondolom, hogy ez a szakmához borzasztó nagy alázat kell. Tehát egy olyan intelligencia és olyan alázat kell ahhoz, hogy valaki az előbb említett formára gondoljunk bele, hogy hány olyan szakma van, ahol nyilván a NASA-nál vannak ilyen állások, de azért kevés szakma van, ahol 100 milliárdos nagyságrendű portfólió van az ember kezelt, vagy 100 milliós nagyságrendű értékre van közvetlen rá hatása, és ezt a lehető legjobb tudás szerint a lehető legnagyobb empátiával kezelni úgy, hogy nem kiesni a szerepből, hogy igazából minden ilyen vagyonkezelőnek, minden privát bankának azért mégiscsak az ő vagyonát jellemzően meghaladó, ugye hát ez nem titok, a privát banki ügyfelek általában vagyonosabbak, mint a privát bankár maga, tehát, hogy de mégis ezeket az őrült nagy volumenű döntéseket kis túlzással a privát bankár tudja meghozni, és a ügyfelek azok pedig a kellő bizalomban és kellően jó a tapasztalat és a track record, akkor pedig ezeket megfogadják. Tehát ez egy nagyon nehéz pszichés helyzet szerintem.
Kicsit meglepődtem, amikor előhoztátok a mesterséges intelligencia témakörét, ami egyébként ebben a ügyfélszegmensben is előjöhet. Hát akkor ezt fejts ki, légy oly kedves.
Igen, és ez részben a digitalizáció és a mesterséges intelligencia jelenléte azért az előbb említett őrületes vagyonkoncentrációhoz kapcsolódik. Az egész világban többszörösére nőtt az elmúlt 20 évben, ugye itt kvantitatív easingeken keresztül mondanom se kell, hogy nem a legalsóbb vállalkozói réteghez és nem a kispolgárokhoz csorgott le a jegybankok által beöntött pénz a gazdaságban, hanem előbb-utóbb olyan helyen koncentrálódott, ahol tehát még régen a vagyoni limitek nemzetközi összehasonlításban is az 500 ezer és 1 millió dollár voltak, utána az 1 millió és 3 millió dollár, a 3 millió és a 10 millió között így mentek. Most ugyanezek a kategóriák, ugyanezekkel az ügyfelekkel már 1 millió helyett 5 milliós kategória, a 10 milliós helyett 30 millió dolláros kategória, tehát a külföldi bankok is teljesen átalakították, viszont a szakemberekből meg érdekes módon ugye nem lett, nem csak Magyarországon, hanem ez nemzetközi trend, ott sem lett jóval több, hiszen ügyfél az nem lett sokkal több, tehát nem volt indokolt dupla annyi privát bankárt vagy vagyonkezelőt alkalmazni, viszont az adó, viszont a privát bankároknak, vagyonkezelőknek a munkáját támogatandó, a leterheltséget csökkentendő, egyre több olyan digitális eszközt adtak, amivel gondoljunk bele az előbb említett példával, hogy 10 ügyfelet kell végighívni, vagy ha van egy váratlan piaci esemény, és van, nem tudom én, 120 ügyfelem, akkor most a 120 ügyfélből el kell kezdenem végighívogatni, és elérni azt a 120 ügyfelet, kiküldhetek, ki nem tudom, mindegyiknek egy e-mailt, hogy hű, most történt egy bármilyen piaci esemény, ami egy, nem tudom, egy-két évente az előfordulón, ami ilyen kataklizmaszerű piaci hatással bír, és akkor ott mindenkit értesíteni, vagy például egy napi riportot, vagy egy portfólió riportot kiküldeni egy ügyfélnek, hát azt nem mindegy, hogy nem tudom, lehet, hogy csak 5 perc megcsinálni, de hogyha 10-20 ügyfelemnek ki kell küldjem, akkor az már 2 óra a munkaidőmből, hogyha ezt meg tudja egy valamilyen digitális segéd, vagy például egy ügyfél-telefonbeszélgetés, vagy tárgyaláson megírni egy memót, azt egészen más, hogyha nekem le kell utána ülnöm, össze kell újra szednem mindent, és végig kell mazsolázzam, vagy az egészet rögzíti egy hangfelvétel, a hangfelvételt földolgozza egy digitális asszisztens, és utána nekem már csak szerkesztenem, vagy rendeznem kell, hogy a tényszerűség és a szakmaiság mentén ez...
Hát kicsit kontrollálni, ugye?
Mert igen. Tehát, hogy persze a szellem... Igen, de hogy ebben...
Na most már egy kérdés van még hátra, amit mindenképp terveztem, hogy fölteszek tekintettel arra, mert egy időben ez trendi volt. Hogy látod, ennek az is álló információk alapján viszik-e még ki a magyar gazdagok a pénzt Ausztriába, Svájcba? Hogy a legközvetlenebb és a legbeláthatóbb földrajzi közelséget említsen.
Hát ez két válasz, ugye az egyik most a napokban volt téma, a Nemzeti Bank korrigált a háztartási vagyonokra szóló visszamenőlegesen, ahogy a külföldi statisztikákat megkapták, folyamatosan korrigálták a külföldön lévő magyar pénzügyi állománynak a nagyságát. Ugye az elmúlt 3 évben ez úgy nézett ki, hogy 1000 milliárd, utána 650 milliárd, utána 900 milliárd, tehát ilyen összegek mentek ki papíron Magyarországról, tehát ennyivel nőtt a jegybank statisztikai szerint, ugye ez az, amire a jegybanknak van rálátása. Ehhez még hozzá tudjuk azokat venni, amire esetleg nincs a statisztikai rálátása a jegybanknak. Tehát, hogy elméletileg egy kézzelfogható, hát gondoljunk bele, hogy minden évben 1000 milliárd, hogyha azt vesszük alapul, hogy a hazai privátbanki kezelt vagyon nő egy 800 és 1000 milliárd forint közötti nagyságrenddel per év, magasabb infláció és hozam mellett ez most egy magasabb összeggel nőtt, 1200 milliárd, de ez az 1000 milliárdos nagyságrend, ez megegyezik azzal, amit a Nemzeti Bank statisztikai szerint a minden évben, az elmúlt 3 évben ennyivel nőtt a külföldön tartott magyar vagyonnak a mértéke. Ebben van egy olyan nagyon fontos korrekciós tétel, amit szem előtt kell tartanunk, hogy a külföldi, tehát hogy nagyon sok itt mindegy ilyen szabályozói okai vannak ennek, hogy több alapkezelő a bizonyos alapjait nem magyar, hanem külföldi isinkód alapján, joghatóság alapján kezelte, és ennek okán, vagy vezette be és abba csatornáztatták a befektetéseket, ennek okán egy csomó olyan pénz, amit működését, formáját, és tehát nem egy svájci bankszámlán nyugszik, hanem egy Budapestről elérhető alapkezelőnek a befektetési jegyeiben, az külföldön tartott pénzként jelenik meg, hiszen nyilvántartási sinkódja alapján egy külföldi befektetésként tűnik fel a statisztikákban.
És hát ez a végszó, amit mondtál, abból sok mindent ki lehet logikázni. Úgyhogy kicsit rejtjelekkel azért megadtad a választ a feltett kérdésre. Köszönöm szépen a beszélgetést. A napvendége tehát Karagics István, a Blossam Capital ügyvezető igazgatója volt, a mikrofonnál pedig Szajdai Csabát hallották. Hallgassanak bennünket továbbra is.
Ez volt a napvendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.